Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Egy igazi solymásszal állok szemben, akinek a párja is solymász. Gasztonyi Danival beszélgetünk. Szervusz, Dani.
Szervusz, köszönöm a hallgatókat.
Itt a 10. Magyarok Vásárán körülbelül 10 madarat mutattatok be, ha jól számoltam. Hogy és mióta foglalkozol te solymászattal?
Hát úgy 10 éves lehettem, amikor az első mesteremmel összehozott a sors, de természetesen már előtte is érdekelt. Tehát így elmondásokból tudom, édesanyám mesélte, hogy a 4 éves koromtól mindig mutogattam az égre, mikor kirándultunk, vagy vadászni voltunk, hogy az mi, de hát nem tudták megmondani, úgyhogy kaptam egy madárhatározót, és hát olvasni még nem tudtam, úgyhogy felolvasták, hogy mi micsoda, és akkor ez volt az én úgymond bibliám. Aztán később, mikor már olvasni tudtam, akkor természetesen mindent, ami az ornitológiához, madarakhoz kapcsolódik, akkor azt a tudást szívtam magamba.
Mondtad, hogy attól kezdve már vadászol is, az mit jelent?
Hát nyilván akkor még ilyen csúzli, meg ilyesmi kerültek elő, és hát akkor még tele voltunk verébben, meg tehát akkor még volt úgy mire, ma már ugye védett állatról beszélünk, hogy amúgy se lenne szabad őt meg ildomos bántani, úgyhogy manapság már a madár az egyetlen, amivel vadászom jószerivel, illetve még az íj, amivel szoktam vadászni.
Említetted, hogy azért a családban, illetve körülötted voltak solymászok.
Feleségemnek az apja, ő solymász volt, az én apám pedig puskás vadász. Innen jött a közös pont végül is nekünk, meg egyáltalán az állatszeretet. Tehát ahol mi most lakunk, Szank határában egy tanyán, az nagyjából úgy néz ki, mint egy állatkert, tehát mindenhol mászkálnak a fácánok, a récék, a szabadon tengeri malacok, és hát persze a ragadozó madarak, ami most itt a pláne, mert nagyjából olyan 100 madárral dolgozunk, és az ország legnagyobb ragadozó madártelepét vezetjük így végül is családi vállalkozásként.
Hát akkor nemzetközi híretek is van, én azt gondolom, hogy nem csak Magyarországnak az egyik legnagyobb solymász párja vagytok, és legnagyobb solymász telepe van itt Szankon. Nemzetközileg is szoktatok bemutatókat tartani?
Igen, szoktunk külföldön is járni, zömében azért a magyar lakta területeken, tehát itt a környező országokba szoktunk föllépni, de jönnek kérések mindenhonnan a világról, aminek nem mindig tudunk eleget tenni. Mert például a Kokáira San Diego-i állatkert is nagyon szeretett volna minket, de mi nemet mondtunk, mert úgy voltunk vele, hogy mi szeretnénk itt maradni Magyarországon.
Az is meglepetés számomra, itt beszélgettünk a riport előtt, hogy te Budapestről jöttél. Mikor költöztél vidékre és hova?
Hát először a Dunakanyarba költöztünk, Tahitót falu vonzás körzetébe, szintén egy, hát nem tanyára, mert ott tanya nincsen, hanem bevállaltuk azt, hogy egy lakókocsiba lakunk, gyakorlatilag ott született az első gyerekünk, úgyhogy elég vadregényes volt ott lakni, de nem bántuk meg egy pillanatig se, hiszen minden energiánkat arra fordítani, hogy a madarakkal legyünk, illetve a családdal, tehát hogy együtt tudjunk dolgozni. Hát azt hiszem, hogy 7 éve költöztünk, ha jól számolok, de nem biztos, hogy jól ide Szankra. Ezt a helyet már ismertük egyéb iránt, mert előttünk is egy ragadozó madár tenyésztelep működött itt, egy német úri emberé volt, aki aztán kiöregedett, és nagyon rendes volt, mert tulajdonképpen megkérdezte, hogy mennyi pénzünk van rá, és gyakorlatilag amennyit fel tudtunk mutatni, annyira oda is adta, úgyhogy egy nagy szerencse volt, hogy így sikerült összehozni, hogy erre a telepre tudtunk költözni, és folyamatosan újítgatjuk természetesen, mert most ez a feladat hárul ránk.
Azt is tudom, hogy nagyon romantikus heti történetetek a pároddal, aki egyébként a bemutatón a első számú segítőd volt, és abszolút tudta, hogy melyik madarat hozza, mivel etesse, hova tegye. Tehát ez egy nagyon összehangolt pár, és úgy sejthető volt, hogy ti esetleg az életben is párok vagytok. Hogy alakult ez a kapcsolat?
Hát az édesapját ismertem igazából előbb, hát akkor még azért kislány volt ahhoz, hogy mi összekeveredjünk, és ott kezdtem el röpíteni, ott kezdtem el, mivel Budapesten laktam, akkor még, ugye ez Tahitót falu ott volt nem messze, ott röpítettem a madaraimat, ott tréningeztem, és hát tulajdonképpen ő már nagyon szeretett volna velem összekerülni, de hát én ezt még nem szerettem volna, úgyhogy egy pár évet kértem tőle, és hát le is léptem a színről egy jó időre, és amikor visszatértem, akkor megvárt tulajdonképpen engem, úgyhogy igen, mondhatni, hogy romantikus.
Innen fogjuk folytatni, hallgatóink maradjanak velünk, Gasztonyi Danival, solymászatról és egyáltalán a vadmadarakról fogunk tovább beszélgetni.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai riportunkban a beszélgetés Gasztonyi Danival, aki solymász és a 10. Magyarok Vásárának talán a legizgalmasabb programját celebrálta, ragadozó madarak. Mit kell róluk tudni, és hogy szeret bele általában az ember, és mitől izgalmasak?
Tulajdonképpen ez egy nagyon érdekes kérdés, mert a legtöbb embert foglalkoztatja a ragadozó madaraknak, akár hogy csak bárhogy közel kerüljek hozzá. Egyrészt szépek, másrészt ugye erőt sugalnak. Ha belegondolunk a történelem során, akkor ugye sok-sok törzsnek vagy királynak volt a címer madarai, jelképe, ugye a ragadozó madár, úgyhogy ez mindig is foglalkoztatta az embereket, de mondjuk akár az egyiptomiakig visszamegyünk, ott is ugye egy szent állat volt a sólyom, úgyhogy nagyon sok kultúrában és nagyon sok embernek egy nagyon érdekes dolog a ragadozó madár. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy napi kapcsolatban vagyunk velük, és tényleg a mindennapjaink részei.
Itt milyen madarakat mutattatok be a 10. Magyarok vásárán hihetetlen nagy nézősereg közepén?
Különböző bagolyfajokkal érkeztünk, volt benne kuvik, uhu fajták, hoztunk magunkkal kontyos karakarát, ami egy nagyon érdekes sólyomféle Brazíliából, elég ritka itthon, mert ez az egy darab van, illetve egy másik szintén ilyen egyetlen egy madárka, aki nálunk lakik Magyarországon, a pulykakesejű, a sárikánk, ő is itt volt velünk, hoztunk szirtisast magunkkal mutatóba, hoztunk héjafélét magunkkal, solymokat hoztunk magunkkal, úgyhogy igyekeztünk egy teljes palettát bemutatni a ragadozó madarakból.
Körbeudvaroltad ezeket a madarakat, mert ebben a szezonban itt vannak először bemutatva, és még egy kicsit le voltak fagyva.
Igen, így fogalmaztam, a kék halál beütött náluk egy pár alkalommal, ez a baglyokra jellemző így az első bemutatók során, de önmagukhoz képest meg így a saját tapasztalataimban mondhatom, hogy most ez nagyon jól sikerült, mert általában egy kicsit vontatottabban szokott indulni a szezonunk.
Én mindenütt sast vélek felfedezni, van egy madarász barátom, aki mondta, hogy azért vélhetőleg ennyi sast nincs itt a környéken, mint amennyit én látok. Most igazi sast láttunk. Mit lehet tudni a sasokról? Azért előfordul, nyugtass meg itt az Alföldön is.
Természetesen előfordulnak, persze kell hozzá egy szem, hogy észrevegyük, mert ők általában nem szoktak mondjuk, mint az említett egerészői, aki a leggyakoribb ragadozó madarunk, azért az bevár minket elég közelre. Egy sas az ettől sokkal félénkebb, tehát ha látjuk, akkor általában úgy lehet észlelni, hogy szép magasan az égen húz, és akinek van hozzá szeme, az meg tudja mondani, hogy az azért más, mint egy őv. Általában hosszabb nyaka van, meg sokkal szélesebb, hosszabb szárnyai vannak, mert ugye a távolságot, a méretet nehéz megbecsülni, hogyha levegőben van egy madár.
Igen, én úgy szoktam besatszolni magamnak, hogyha nagyon magasan van, és úgy néz ki, mint egy kifeszített sál, és nagyon lassan, hosszú köröket nyugodt tempóba ír le, az nálam mint sas.
Na ez zseniálisan volt leírva, a kifeszített sál, a rétisasunk itt Magyarországon a legnagyobb termetű ragadozó madarunk, illetve az összes sasunk közül ők a legnagyobbak. Igen, az körülbelül úgy néz ki, mint egy kifeszített sál, mert nagyon rövid faroktollai vannak, javarészt döggel táplálkozik, illetve legyengült állatokkal, illetve a vizes élőhelyekhez igencsak kötődik, szeret halat fogni, illetve vízi madarakat, és nem olyan fordulékony, nincs rá szüksége, elég nagy, illetve sokszor elveszi másoktól az ételt, ha teheti, hiszen ő a nagyobb.
A bemutatón, amit itt láttunk, volt olyan rész, amikor gyakorlatilag leengedted úgymond a dögöt, vagyis hát az ételét a madárnak, és akkor rárepült, ezt melyik madárral lehet bemutatni?
Ezt a sólyommal csináltuk, van erre egy nagyon szép magyar szavunk, hogy szatunázás, vagy akár bábúzásnak is szoktuk még hívni, de a szatunázás sokkal szebb, mert az tényleg a rendes magyar neve neki.
Ez komoly, vagy csak vicc?
Ez komoly, tehát ugyanígy egyébként nem csak a mi nyelvünkben, csak ezek már úgy igazából solymászberkekben maradtak fönt ezek a elnevezések, más nyelveknek, más kultúráknak is ugyanúgy megvannak a solymász szakszavai, amik a saját nyelvünkre jellemzőek, ez egy ilyen szó. Lényeg ennek a gyakorlatnak, hogy végül is egy kötélnek a végén van a kedvenc kis étele a madárnak, ezt pörgetjük, és akkor ő pedig ezt kergeti, és ezzel az ő kitartását lehet növelni, illetve nagyobb távolságról lehet magunkra felhívni a sólyom figyelmét.
Az is nagyon izgalmas volt, amikor rárepült egy nézőnek a fejére az egyik bagoly. Erről mesélj.
Ezt a feleségem találta ki ezt a dolgot, hogy milyen jó lenne, hogyha voltak ott először ilyen, azt hiszem sapkába voltak gyerekek, és akkor arra rámerte ültetni az egyik bagyot, és akkor tök jó fotók készülnek, ugye plusz emlék, illetve tényleg ráül a madár, ami ugye fokozza az élményt, és nagyon izgalmas, meg hát meg lehet tapsolni a bátor gyereket, aki ezt átéli, de azért volt egy másik mozzanat is, amikor a kesei úgy gondolta, hogy azt hiszem a tévések közül volt az egyik úriember, akinek a fejére ráült a kesejű, és néha kifelejtem, és most is kifelejtettem, hogy Sárikáton ne tessék megijedni, a ráül a fejünkre, mert igazából ő csak egy magaslati pontot vél bennünk felfedezni. Hogyha ez kimarad, mint most is, akkor egy kis fehérséget látni az illetőn, hát ez most is megvalósult, és hát jó mókás volt, mert mindenki jót röhögött, aztán megtapsolták az urat.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Gasztonyi Dani solymásszal, maradjanak velünk!
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
A 10. Magyarok vásárán szerintem az egyik legizgalmasabb emberrel beszélgetek, Gasztonyi Danival, aki solymász. Említetted a bemutatón, hogy őseink evvel vadásztak. És azért ez olyan meglepő, mert vadászni kutyával, ugye el tudjuk képzelni, de sólyommal vadásztak. Mivel vadásztak, és hogyan?
Gyakorlatilag sólymokkal, héjákkal és sasokkal vadásztak a mi őseink. Egy szomorú dolog, hogy erről nem nagyon hallanak a magyarok, mert igazából Európában mi hoztuk be a legkomplexebb formáját a sólymászatnak. Persze mondjuk például a germánok vadásztak héjákkal, illetve vadásztak sólymokkal bizonyos uralkodók egy idő után, viszont az, hogy mindenféle ragadozó madára, és hogy ez művészeti szintre emelve működjön, ezt tulajdonképpen a magyarok hozták be anno a Kárpát-medencébe. Persze mi is tanultuk valakitől, nem önmagunktól tudtuk ezt, a perzsák voltak az elsők, és a legnagyobb szomorúság számomra, hogy a törökök, illetve az arab törzsek voltak, akik velünk egy időben megtanulták, és manapság a sajmászatról van szó, vagy embert látnak egy madárral a kezén, akkor egyben az arabok jutnak eszébe az embereknek, és szégyen, hogy ez nekünk elmarad, ez a felismerés, hogy bizony egy időben tanultuk velük. Hát erről tehet az előző rendszer talán, illetve a törvényi szabályozások, amik megnehezítették a sajmászat életét, viszont manapság hál' Istennek már eljutottunk arra a szintre, hogy ez biztos, hogy nem fog kihalni. Nem azért, mert olyan nagyon sokan vagyunk, hanem azért, mert a kulturális világörökségnek a listájára felvették ezt a dolgot, mint magyar sajmászat. Úgyhogy innentől kezdve egészen biztos, hogy meg fog maradni, hiszen ápolni kell ezt a nagyon-nagyon értékes kultúránkat.
Hogyan néz ki ma egy sojmász pár család élete? Talán az egyik leghíresebb párról beszélünk itt Magyarországon.
Mondjuk, hogyha egy évre lebontom, talán így tudja a hallgató a legjobban érzékelni. Most jelenleg tavasz van, ilyenkor tenyész szezonunk van. Manapság a sojmászat dolga azon túl, hogy madarakat idomít, az is, hogy ragadozó madarakat tenyészen. Most nem csak a saját sojmászati céljaink érdekében, hanem a természetvédelemben is aktívan részt véve csináljuk ezeket a tenyésztési dolgainkat. Most fognak tojni a madaraink, ilyenkor nagyon oda kell figyeljünk rájuk a párokra, illetve vannak úgynevezett imprint madaraink, amiket mesterséges megtermékenyítéssel tenyésztünk, őnekik pedig gyakorlatilag a párjuknak kell megfeleljünk, úgyhogy nem egy egyszerű...
Ott is belekapcsoltuk a szerelembe.
Gyakorlatilag muszájok vagyunk, tehát viszem például a kokáért egy héjának, mondjuk, vagy egy sasnak a kis ágakat, amiből együtt rakjuk a fészket, tehát megvannak az ilyen kis szánszok. Most ez az időszak van. Aztán most már vannak tojások, amikre szintén figyelnünk kell, hiszen keltetőgépben is kellnek tojások, nem csak a madaraink alatt. Innentől kezdve a fiókák nevelése először a feleségemre hárul, amikor nagyon picikék, tehát Szandra csinálja ezeket. Amikor már nagyobb acskák, akkor én veszem át a stafétát, és természetesen ez a folyamat, ez el fog tartani mondjuk úgy olyan július magasságáig. Ilyenkor már a bemutatók is elindulnak, ugye most itt az első bemutatós helyszínünkön állunk. Tulajdonképpen olyan októberig fogunk a bemutatókkal is foglalkozni mindemellett. Nagyon sok filmes produkcióban szoktunk szerepelni, ugye Magyarországon rengeteg sok filmet forgatnak, tehát egy nap biztos, hogy 2-3 film tuti, hogy forog az ország területén valahol, és ezekhez a filmekhez is szoktunk felkérést kapni és közreműködni. Úgyhogy jelenleg a nyári szezon az valahogy így néz ki, és ugye, hogy a sojmásznak megmaradjon az élvezet is, az igazi élvezet, a vadászat, ezért vadászmadarakat is nyilván magunknak szoktunk nevelni, idomítani, úgyhogy a fiatalok közül nyilván fogunk magunknak kiválasztani olyan madarat, amivel szeretnénk később vadászni, úgyhogy kiki a saját madarával elkezd majd dolgozni, és ősszel, tél elején, amikor a vadászszezon elindul, akkor igyekszünk minél több időt fordítani, amennyit csak lehet a vadászatra. Hál' Istennek most már itt a környékbe sikerült találjunk a kiskunmajsai vadásztársaságot, akiknél tudtunk vadászni, úgyhogy nagyon rendesek voltak, manapság ez ritkaság, hiszen a sojmász nem az, aki nagyon sok pénzt hoz a konyhára egy vadásztársaságnak, hogyha jön egy pár puskás, az sokkal hamarabb, sokkal több pénzt ott hagy, úgyhogy emiatt szokott az lenni, hogy nekünk nem olyan könnyű labdába rúgni ezen a terepen, de hál' Istennek most itt a környéken is megtaláltuk a számításainkat.
Vadászni hogyan lehet vadmadarakkal? Ugye említettük őseinket, és hogy híresek voltak, mesélj nekünk, hogy hogyan vadásztak velük, mert azért nem egy egyszerű dolog lehetett.
Így van, ez régen sem volt könnyebb, mint manapság. Tulajdonképpen ugye kihasználjuk azt, hogy a madár ösztönből szeretne magának ételhez jutni, ez az alapszál, amin el tudunk indulni. Nyilván ez attól bonyolultabb, mint ahogy ez régen ment, mert régen befogták a természetből a madarakat, és akkor az már tudott röpülni, tudta magát használni. Tehát először egy erőnléti edzés, vagy ha szükséges, akkor meg kell szelídíteni még a madarat, hogyha a szülők nevelték odáig. Úgyhogy ez az első lépés, és aztán utána ugye a vadászatra rátérni az olyan szempontból nem egyszerű, hogy mégis mit fog nekünk elkapni, mert ugye ránk is vonatkoznak nem csak a vadászetika, hanem bizony a vadász idényeket is ugyanúgy nekünk is be kell tartani, mint a többi vadászati mód képviselőinek. Hát ez szakszóval úgy mondjuk, hogy zsákmány specialistát kell neveljünk a madarunkból, ami egyébként a természetben is megtörténik.
Képzeljünk el egy zöldfülű fiatal madarat, aki még soha nem zsákmányolt, odáig a szülők etették. Valami fogalma van, hogy mit kell megenni, mert azért a szülők hoztak már neki ugye egy beállatot, amit elfogyasztott, hogy megpróbál azokból fogni, de persze bepróbálkozik minden egyéb fajnál is, amit csak alárepül vagy elsétál a fa alatt, ahol ő éppen pihenget, és nyilván lesz egy csomó sikertelensége, több, mint sikere, és amiből több sikert tud összehozni, általában azok lesznek azok a fajok, amiket ő preferálni fog, hogy azt szeretné ő megfogni. Tehát nekünk sojmászoknak az a feladatunk, hogy ugyanezt leutánozva olyan szituációkat teremtsünk, hogy bizony megengedjük, amikor még a madarunk nem képes arra, hogy elkapja azt a védett fajt, amivel találkozhatunk a vadászat során, hogy igen, kell
kergesse meg, viszont nem fogja tudni megfogni. Innentől kezdve abból nincsen kaja, és pontosan ugyanazt tesszük, mint amit a természet, arra neveljük rá, hogy mi lesz az a faj, amit neki majd el kell ejteni, így szinte 100%-os biztonsággal azt fogja nekünk elejteni, amit szeretnénk.
Látszik az arcodon, ahogy mesélsz erről, ragyog a szemed, hogy szereted, és a gyerekeid is rendben ülnek föl, és minden nap gondolom van feladatuk a ház körül.
Így van, van feladatuk. Az egy másik kérdés, hogy én ezt nem szoktam erőltetni, tehát tudatos nevelés a solymászatra arról szó sincsen. Hagyom, hogy gyerekek legyenek, és én pont olyan rohadt boldog leszek, ha autószerelő lesz, mint hogyha solymász. Nekem teljesen mindegy, de nyilván a szívem mélyén azért örülnék neki, ha tovább vinnék azt a dolgot, amit mi felépítettünk már, de tulajdonképpen van is talán rá hajlamuk, hiszen minthogy ebbe is nőnek föl, tök ügyesek, csinálják, a bemutatókba is szívesen részt vesznek. Hát meg csak képzelj el a hallgató, hogy amikor ez a sok ragadozó madár tenyész szezonban elkezd szaporodni, akkor nem kevés fiókával vagyunk megáldva, és egy jó részük bent van a lakásba, és bizony olyan is van, hogy arra kell az egyik gyerek, hogy már 3-4 bagoly fióka ott alszik a párnáján a feje körül, hiszen a bagyok ugye éjszaka aktívak, akkor mászkálnak ide-oda, és hát ott látnak valakit, hogy aki szimpatikus, akik idáig is nevelték meg, segítették őket a kis életükbe, és oda bújnak. Egyébként van madaruk is, tehát a fiamnak van egy bagja, és ugyanúgy van egy bagja a lányomnak is, akit nagyon szeretnek. A fiam bagja például bent lakik szabadon a lakásban, egy icipici kis kuvik, körülbelül egy ilyen rigó méretet tessék elképzelni. Egy ekkora bagoly az ott lakik folyamatosan a lakásba, és néha arra kell az ember, hogy reggel már ott ül a mellkasán a paplanon, és akkor elkezdott nekünk beszélgetni, hogy most már jó lenne reggelizni, kérem az egeremet.
Nagyon sok sikert, nagyon sok gyönyörű fiókát kívánunk, és sok csillogó szemet, akiket megörvendeztettek ezzel a csodával. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönöm szépen.